Az az ige, amely alapján az iméntieket is figyelembe véve az Úr a szívünket keresi ebben az órában, megírva található Máté evangéliuma 5. fejezetében, szintén a péntekre kijelölt ige szakaszban, a 13. verstől a 16. versig terjedő részletben. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 13. verstől a 16. terjedő szakaszból szól hozzánk az ige. Az Úr Jézus mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A gyülekezet foglalmája. Kedves testvérek, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, de a tavalyi esztendőben, tavaly nyáron néhány napig a templomunknak az esti kivilágítása műszaki hiba miatt szünetelt. Képzeljétek el, hogy idegen emberek hívtak fel a hegyoldalból, hogy ők bizony még adakozni is hajlandók, ha anyagi oka van annak, hogy már most nem világítjuk ki a templomot, mert annyira hozzátartozik a panorámához, az életükhöz, az, hogy esténként a kivilágított templomunkban gyönyörködjenek, hogy ők bizony még adakozni anyagi áldozatra is hajlandóak, csak azért, hogy kivilágítva láthassák a templomot. Hát elmondtam, hogy ennek egyéb oka van, és még néhány nap is rögvest újra világosságban lesz a templom, és hogy egyébként nem csak kívülről lehet a templomot megnézni. Sok-sok gondolat elindult bennem ezzel kapcsolatban, erősen gondolkodtam, milyen jó, hogy a templomunk látványa ilyen megragadó, és őszinte hálával gondolok mindig, amikor magam is látom közelről vagy távolról, azokra, akik ezt kitalálták, akik utána mentek, akik elintézték ezt a kivilágítást. Nagyon nagy dolog, és valóban méltó a templomunk arra, hogy ilyen fény árban ússzon esténként. Elődeink csodálatos öröksége. Na de vajon ennyi, vagy esetleg valami más is? Mindig elgondolkodom, amikor templomokat látok, vagy templomok történetét, méltatását olvasom, hallom, hogy olyan érdekesen ketté válik az, ami egyébként egy. Mert az feltűnt az embereknek, hogy nincs kivilágítva. De vajon, ha mondjuk ebben a templomban már hetek óta nem lenne istentisztelet, az feltűnne ugyanezeknek az embereknek. És ezzel nem őket hibáztatom, majd jól meg lehet érteni, vagy már van, aki az igéből érti is. Nagyon fontos dolog, hogy ne váljon szét ez a kettő. Templom és az őseinktől örököltük, és csodálatos építészeti műemlék, de ugyanakkor az élő hitünknek az otthona díszlet, vagy pedig van üzenete? Hogyan van a mi gondolatainkban? Szinte ahogy látják, hívogat, úgy húzza az embert, szinte már-már kényszeríti az Istennel való kapcsolatra? Vagy beérjük azzal, hogy felkapcsolt a lámpa, ó, milyen szépen néz ki, de gyönyörűek azok a fehér falak. Azért világítjuk ki? Mert szeretnénk, ha mások is gyönyörködnének benne? Vagy azért világítjuk ki, hogy mások is tudhassák, hogy hol van az a hely, ahová jöhetnek vasárnap délelőtt 10 órára istentiszteletre? Ne váljon szét ez a kettő. Egyáltalán nem mindegy, hogy miért tesszük. Persze, hogy gyönyörű. Természetes is, hogy gyönyörködnek benne. És jó, hogy ezért is ki van világítva. De mégiscsak az lenne az igazi, hogyha azért is lenne kivilágítva, és ezt akár mondanánk, és így is élnénk, hogy mindenki tudja, hogy hol van a templom. Hogy ez milyen templom egyáltalán, és hogy miért van itt. Nem baj, ha gyönyörködnek benne, de nekünk nem az a feladatunk, hogy gyönyörködtessük az embereket, hanem hogy felhívjuk minden lehetséges módon a körülöttünk élők figyelmét, hogy ez az épület, amit ők esetleg csak kívülről ismernek, különleges eseményeknek a színhelye, amelyekre bizony őket is várjuk. Mert nekik is szükségük van rá, hogy a Krisztus gyülekezetében Isten tudják dicsőíteni, hogy az üzenettel betöltekezhessenek. Szóval, hogy nem csak külseje meg múltja, hanem belseje és jelene is van ennek az épületnek. Fény és világosság, itt van még közöttünk a karácsonyfa. Pompázik, ez is lehet csak díszlet, akár a kivilágított templom. Van benned még hálaadás, testvérem, azért, hogy a Krisztus emberi testet öltött magára? Vagy lapoztál a naptárban, illetve így, és azzal átlapoztad a Krisztus megtestesüléséért érzett hálát is? Isten fia testet öltése olyan hatalmas nagy csoda, hogyha igazán rendesen belegondolunk, nemhogy egy hét alatt, de egy egész emberi élet alatt sem lehet egészen betöltekezni az üzenetével, annak minden vonatkozásával. Szóval attól még, hogy egyházi évünk van, és minden esztendőben van karácsony, és ha megéljük, akkor szólhat az ige a karácsonyi eseményekről, attól a hálaadásunknak azért nem muszáj december 26-án éjfélkor, vagy éppen december 31-én éjfélkor véget érni. Olyan világosságot jelent ugyanis a számunkra Krisztusnak a testben való eljötte, hogy ez semmi máshoz nem hasonlítható. És ezt megint nem valamiféle misztikus módon értem a világossággal, nagyon távol legyen. Ezt úgy értem, hogy az Isten Krisztusban tette világosság közöttünk, a szemünk előtt a maga kijelentését, hogy ki ő valójában, és hogy kik vagyunk mi, és ennél világosabban ezt már nem lehet elénk adni. Ezért tanított arról Krisztus, hogy akik az ő követői, azok az általa megvilágított világos úton járjanak, lehet és kell is ezen az úton járni, és nem másikon. És bizony ennek igen nagy jelentősége van úgy miránk, mint a körülöttünk élő emberek életére. Annának és Elkánának nem született közös gyermekük. Anna szomorúságával az Istenhez fordult. Nem rendült meg a bizalma. Nem szabott önkényesen határt az Isten irgalmának, és nem próbálta meg zsarolni sem az Urat. Tudta, hogy az élet Istennek a privilégiuma, és éppen ezért Isten nélkül bármit is hiába tenne. És ezzel nem azt mondom, hogyha manapság valaki Annához hasonló helyzetbe kerül, akkor ne tegyen semmit, hanem azt mondom, hogy bármit tegyen, és az az egy, ami nem marad ki, az az imádság legyen. Az Istennel való őszinte, állandó, folyamatos kapcsolat. Ne hagyja ki az Istent a dolgokból, ne ítélje az imádságot feleslegesnek. Anna elfogadta Isten döntését, mégsem szűnt meg folyamatosan kérni az Urat arra, hogy változtasson gyermektelenségén. És íme az Isten megtette. Fia született Annának. És milyen gyönyörű, hogy természetes volt ennek az asszonynak, hogy oly régen várt gyermekét felajánlja az Úr szolgálatára. Pedig ez azt jelentette, hogy elég korán el kellett válniuk, és csak igen ritkán találkoztak. Mégsem volt Anna számára ez egy amolyan lelki törés. Teljes békességgel hozta meg ezt a döntést, legalábbis az igéből semmi másról nem értesülünk. Tudta nagyon jól, hogy ő is akkor lesz boldog édesanya, ha azt teszi ezzel a gyermekkel, amire ezt a gyermeket Isten neki adta. Ha nem ragaszkodik az Istennel szemben ehhez a gyermekhez. És aztán olvastam Éli papnak a viselkedéséről, és az ő fiainak a viselkedéséről. Elgondolkodtam rajta, milyen érdekes, hogy ugyanott nevelkedtek Élinek a fiai, és Sámuel, és mégis ég és föld lett kettőjük között a különbség. Nem tudom, elgondolkodtatok-e már rajta, de egy-egy kézműves szakmánál, vagy művészet gyakorlójánál is sokszor fel lehet fedezni, hogy melyik iskola nevelte. Ezt így szoktuk, azt ott úgy szoktuk, egyik is jó, másik is jó, de fel lehet ismerni, hogy kit melyik iskola készítette fel annak idején a művészetre, vagy éppen egyik másik kézműves szakmára. Hát itt Sámuel és Éli két fia, Hofni és Finás, hiába ugyanabba az iskolába járt, mégsem lehet őket azonosítani, mert ég és föld óriási nagy a különbség ennek a három embernek a viselkedése között. Tudjátok, miért adathatott vajon így ez a különbség? Abból fakadhat ez, hogy ha bár ugyanott tanultak, mégsem ugyanattól. Hofni és Finás ugyanis Élitől, az apjuktól tanult. Úgy gondolták, emberi dolgokat mond az öreg, olyasmit, amit ha akarunk, mivel mi is emberek vagyunk, akár meg is változtathatunk. És hogyha megváltoztattuk, legfeljebb majd apánknak kell valamiféle magyarázatot mondani, hát mi ezt így jobbnak találjuk, ez már így most modernebb, nekünk ez így jobban tetszik. Sámuel azonban az Istentől tanult. Biztos, hogy ebben volt a különbség. Sámuel nem Éli papot tartotta a mesterének, hanem Istent. Isten maga tanította az igéből, hiába Éli volt az, aki felolvasta. Sámuel megtanulta, érezte, tudta, hogy Istennek szolgál, hogy Isten tanítja, és hogy neki Istent kell követnie. Éli fiai azonban ezt nem tanulták meg. Nem érezték, nem vették figyelembe. Ők Isten hatalmasságát és szeretetét teljesen figyelmen kívül hagyták, hiába hallották pontosan ugyanazokat az igéket, amelyeket Sámuel. Ők úgymond csak vízszintesen tudtak gondolkodni. Kapcsolatuk volt az igével, hirdették az üzenetét, bemutatták az áldozatokat. Mégis mindvégig csak földi síkon gondolkodtak. Ugyanaz az ige, más eredmény, mert máshonnan vették. Ezek után így az év elején nagyon jó kérdés, testvérem, hogy vajon mi hogyan tekintünk az igére. Tekints rá úgy, hogy az ige hirdető csak a száját adja hozzá, mert ez így van. Az ige Isten szava, és az életedben akkor fog munkálkodni és gyümölcsöket hozni, ha így tekintesz rá, ha nem attól az embertől veszed, aki mondja, hanem attól az Istentől, akitől származik. Hofni és Finás az apjuktól vették a tanítást, hallani se akartak Istenről, őket ez nem érdekelte. Sámuel azonban mindvégig Istenre tekintett, és ezért igyekezett már kicsi gyermekkorában is engedelmeskedni. Nem volt bűntelen, mert egyetlen ember sem az. De az Istennel végig kapcsolatban volt, és a bűneivel felvette a harcot. Nem mindegy, hogy kitől veszed a tanítást tehát. De van azért ennek a dolognak egy másik oldala is. Az igaz, hogy az Istentől kell venni az igét, nem pedig attól, aki mondja. Ugyanakkor óriási a felelőssége annak is, aki mondja vagy éli. A templomba nem emberekért, hanem az igéért kell menni. Tartja egy régi bölcs és igaz mondás. Ez tényleg így is van. De mégiscsak igaz a másik oldal is, hogy azok számára, akik Istennel még nincsenek elég szoros kapcsolatban, vagy éppen semmilyen kapcsolatban nincsenek, különösen meghatározó lehet, hogy kitől és hogyan hallják az igét. Sámuelt Isten még ebben a helyzetben is meg tudta őrizni. Ugyanattól az Élitől hallotta, akitől a vérszerinti gyermekei gyakorlatilag köztörvényes bűnözővé váltak. És mégis máshogy értette. Meg tudta őrizni őt az Isten még ebben a környezetben is. De mennyire más lehetett volna minden, hogyha Sámuel hívő, engedelmes emberek között élhetett volna, akik az élet példájukkal is hirdetik Isten fenségét és szeretetét. Ha nem csak ez a néhány éves gyermek egyedül igyekezett volna az Úr által megvilágított igaz úton haladni, hanem a környezete is. És akkor itt hadd kérjelek benneteket, hogy azt már ne vegyük figyelembe innentől legalább, hogy itt papokról van szó, mert az ige sohasem arra megy ki, hogy másokat ócsároljunk. Nézzük meg, hogy velünk mi a helyzet. Krisztus egyházában egyébként sincsen már papi rend, tehát innentől fogva még fontosabb az, hogy magunkra és a saját életünkre nézve keressük ennek az igének is az üzenetét. A legnagyobb bűn Éli fiainak a viselkedésében a Biblia szerint az volt, hogy ezzel a harácsolásukkal meggyűlöltették, megutáltatták Isten népével az Úrnak szóló áldozatot. Az, hogy ők nem mentek az Úr útján, a kisebbik rossz volt, a nagyobbik ennek következménye, hogy másoknak is ellehetetlenítették az Úr útjára való rálépést. Hiszen áldozatot mindig, a mai napig is hálából vagy bűnbánatból szokott az ember felajánlani. Nyilván mi már nem valamiféle élőlényt, hanem más egyéb adományt szoktunk adni. Na de ha valaki ezt a dolgot megutálja, hálaadást vagy bűnbánatot, bármelyik hiányzik, vagy ha mindkettő, akkor még inkább nagy a baj, mert az Istennel való kapcsolatot szakad meg. Megutálni azt, hogy hálás légy az Úrnak. Megutálni azt, hogy bűnbánatot tarts. Ha mégis mi jöhet még ezek után? Nem emberekért megyünk a templomba. De azért egyáltalán nem mindegy, hogy te, aki eljössz, hogyan jössz és hogy viselkedsz itt. És nem mindegy, hogy hogy viselkedik az az ember, aki melletted ül, aki elmegy melletted. Vagy éppen aki orgonál, vagy éppen aki igét hirdet. Vagy a jóban tudjuk egymást erősíteni, vagy pedig a rosszban. Az emberi közösségeknek a természetünkből fakadó rendje ez. Csak hát Isten a gazdája ennek a gyülekezetnek, nem én vagyok, vagy a főgondnok urak, vagy éppen bárki más ember. Úgyhogy itt nem az számít, hogy egyikünk vagy másikunk milyen nagy hanggal tudja tele kiabálni a gyülekezetet, hanem itt küldő urunknak a szándéka számít. Ő pedig a gyülekezetet nem arra adja, hogy egyik vagy másik indulatunkat kiéljük, hanem arra adja a gyülekezetet, hogy a tagjai egymást a jóban, az Istennel való közösségben erősítsék. Aki tehát bármi másra használja, vagy másként él a gyülekezetben, az elsősorban az Isten akarata ellen vét. Ugyanúgy, ahogy a Hofni és Finás. Ez volt tehát az ő bűnük is, az igazi bűnük. És egy ilyen közösségben is, ha ilyenbe kerül valaki, az Isten az övéit megtartja, ahogyan Sámuelt is megtartotta. Ha valaki, hát ő igazán elkallódhatott volna ilyen körülmények között. Kicsi gyerek, szoktuk mondani, kitől tanul? Azoktól, attól, akinek az életét látja. És íme mégis megadatott neki, túllátott ezeken az emberi dolgokon. És az Istenre figyelt. És Isten a helyes úton megtartotta ezt a kisgyereket úgy is, hogy azon egyedül ő járt, és mindenki másfelé próbálkozott. Na de micsoda következményei lettek ennek? Ma már arról olvashattál, ha úgy jöttél a templomba, hogy elolvastad a napi igét, hogy a filiszteusok legyőzték Izraelt, és nem soká arról is olvasunk, hogy még a szövetség ládáját is elvitték őtőlük. És aztán végül Sámuel által sikerült csak megmenteni és némileg rendbe tenni ezt az országot. Ha az Istenre figyelve éltek volna, az egész tragédia elmarad. De mivel megtörtént, az egyetlen, akiben a szabadulás el van készítve, kicsoda, az az egyetlen, aki a tragédia alatt is az Istenre figyelt. És kedves testvérek, ez nem képes beszéd. Gondolhatná valaki, de milyen ügyesen összeszerkesztette a Szentíró ezt a dolgot. Ez nem képes beszéd. Ez így történt. Ez az igazság, és ma is ugyanígy megy. Az istentelenségének mindenki megkapja a jutalmát már itt a földön, és aztán az örökké valóságban. De pontosan ugyanígy a hitednek is van jutalma. Ha te hívő vagy, hívő életednek jutalma van már most, elveszed már most, és az örökké valóságban. Az Úr Jézus nem rejtegette ezt az igazságot a követői előtt, már a tanítása legelején elmondta, hogy mire hívja azokat, akiket hív. Hogy mit jelent hitben járnia az embernek. Azt mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. A sónak az íze a lényeg, a világosságnak pedig az, hogy fényt adjon a tisztán látáshoz. Bármi más tudjon a só vagy a fény, ezeket nem helyettesítheti. Ha csak ezt az egyet nem tudják, ha a só nem sós, ha a fény, a világosság nem fény, a akkor bármi más tud, már nincs értelme a létnek, ha nem világít. És aztán lehet ezt még ragozni, világító só, vagy éppen sós ízű fény, hát ezt már nem is értjük. Szóval sok mindennek ki lehet mondani, be lehet öltöztetni, de van egy lényegi tulajdonság, és hogyha az hiányzik, akkor az a dolog az hiába van. Ugye milyen világos beszéd ez? Kihasználja olyan sót, amit csak öntünk a levesbe, és nem változik az íze? Vagy ki az, aki azért felkapcsolja a villanyt, hogy minden becsukjon és kimenjen a szobából a sötétre? Milyen egyértelmű. Ennyire világosak lehetnek, és ilyeneknek is kellene lenni azoknak a jellemzőknek, amelyek a hívő embert jellemzik a te életedben, úgy, hogy a körülötted élők észrevegyék. A sóról se kell megmondani, hogy sós, mert azt az ember észreveszi. Ugyanez a helyzet a világossággal, nem szorul magyarázatra. Mikor az Úr Jézus megszületett, sokak előtt azonnal kiderült, hogy ki ő. Szülei számára már korábban is adatott kijelentés róla, nem lehetett elrejteni az ő valóságát, hogy kicsoda. És íme erre hív bennünket is, ilyen követésre, ilyen életre, és ilyen hűségre. Ezért van a gyülekezet, ezért van az igei vezetés, amit az Istentől kaphatsz és vehetsz, hogy derüljön ki a számodra, és mindenki más számára is, hogy kihez tartozol, hogy kié vagy, hogy kinek a tulajdona a keresztjén ember. Ki kell derülnie, és meg kell látszania, ez nem maradhat titokban. Sámuelről is azonnal kiderült, pedig néhány esztendős kisfiú volt. Mégis lehetett róla tudni, hogy nem úgy gondolkodik, és nem úgy él, mint azok, akik habár ugyanott éltek, ugyanott, ugyanattól tanultak, mégse akartak az Istenről még csak hallani sem. A sót, ha megvan az íze, felhasználják a céljának megfelelően. Pontosan ugyanígy a világosság sem a véka alá kerül, hanem világítanak vele. Ez az igazság a hívő ember életével kapcsolatban is. Ha az Úré vagy, ha az életed Isten szeretetét és nagyságát hirdeti, akkor betöltöd a feladatodat. Akkor az Isten rajtad keresztül hívja a többieket az üdvösségre. De ha te ellenállsz az Úrnak, ha nem leszel só és világosság, akkor ezek a hatások, ezek az eredmények is elmaradnak. És ezért szól felszólító módban ez itt, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, mert ez egy emberi törekvés is. Mert szükség van benne, te rád. Nem ám úgy van ez, hogy az Isten beállít téged erre egy kapcsolóval, és onnantól te már nem tudsz más csinálni. Te rád is szükség van, testvérem. Éli fiait látva az emberek magára, az Istenre haragudtak meg. Ez a rettenetes igazság. Az Úr Jézus pedig arra szólít fel minket, hogy ha az övéi vagyunk, akkor ne csak ne úgy éljünk, hogy másokat az Istenre haragítsunk, hanem úgy éljünk, hogy dicsőítsék a mi mennyei atyánkat bennünket látva. Ragyogjon a világosság, azaz mindenben hadd mutatkozzon meg, amit teszünk, amit mondunk, hogy az Istenhez tartozunk. Hogy a Krisztusra figyelve hozzuk meg a döntéseket, nem más egyéb szempontok szerint, ahogy a világ. Hogy a Krisztustól fogadod el a jót, és igen, tőle fogadod el a rosszat is, és kéred az erőt, hogy el tud hordozni a próbát. Az ilyen viselkedés az Úrra mutat. Nem csak a külseje a templomnak, hanem a belseje is. A kettő egyben kivilágítjuk, mert szép, de még inkább azért, hogy tudják, hogy hol dicsőítik ezen a helyen az Istent. Szép, de belül van a lényeg. Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az ilyen élet az Istenre mutat. És azok az emberek, akik nem ismerik, vagy alig ismerik Istent, ilyen életeket látva el tudnak gondolkodni, milyen lehet hát akkor ez az Isten valójában, ha olyan emberrel találkozom, aki egészen más, mint amilyenekkel eddig találkozhattam. Testvérem, az Úr Krisztus nem úgy született meg ebbe a világba, mint egy titkos ügynök, hogy úgy elrejtőzött volna az emberek között. Jaj, csak lenne bukja, ki ne derüljön, hogy ki vagyok én valójában. Emlegettük itt a minap Mátyás királyt is az áruhájában. Nem így jött el a Krisztus ebbe a világba. Hazudott személyiséggel. Sőt, olyannyira nem rejtetett el az ő Isten fiúsága, hogy már a születésekor halálos ellenségei voltak. Azért keresték, hogy elpusztítsák a pólyás újszülöttet. Még meg se nyikkant. Egy szót nem szólt. Nem beszélt arról, hogy elvétetik a szőlő, és odaadatik másoknak. Mégis már akkor, ahogy ott feküdt, nem volt titok, hogy ki ő. Tudták az övéi, és tudta az ellenség. Íme az Isten bennünket is ilyen őszinte életre hív, amely nem rejtegeti a hitet, a reménységet, hanem nyilvánvalóan ezek szerint él a világban. Így mutat rá, teljes világossággal, ahogyan a só nem édesít, és ahogyan a fény nem tesz semmit sötétté. Ilyen nyilvánvalóan mutat az Istenre, az örökkévaló kegyelmes Úrra. Sámuel, Hofni és Finás mind a hárman ugyanazt az igét hallották. Sámuel az Úrtól vette, a többiek pedig emberi bölcsességnek gondolták. Sámuelnek lett igaza. Rajta keresztül tudott az Isten világítani a népe útjára. Testvérem, vállalt te is ezt a drága szolgálatot, mint hívő életednek, egész életednek az értelmét. Ne csak a templomunk legyen kivilágítva, hanem az életünk is úgy, hogy az Úr világossága belülről ragyogva másokat is az igazságra vezethessen. Hogy ez nem tőlünk van, és nem belőlünk van, hanem rajtunk keresztül az Istené a dicsőség, éppen úgy, ahogyan mondja is az Úr Jézus, hogy miért történik mindez. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen.